Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőtti istentiszteletünk alapigéjét olvassuk el a 115. Zsoltárból. A 115. Zsoltárhoz lapozunk, és ott a 9-től 13-ig terjedő verseket olvassuk el. A 115. Zsoltár 9-től 13-ig terjedő versei a következőt mondják. Izrael, te az Úrban bízzál, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Áronnak háza, az Úrban bízzál, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Az Úr megemlékezik mirólunk, és megáld minket, megáldja Izrael házát, megáldja Áronnak házát, megáldja mindazokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat. Gyönyörű ez az ige szakasz, azt hiszem mindannyian egyértelműen el tudjuk mondani, de elsősorban, bocsánat, csak egyetlen egy rövid kis szó, ugye Izrael így szólítja meg ugye az ő népét, az Úr, tehát most is mindenkori népének szól ez az ige, Izrael. És amikor azt mondja, hogy Áronnak háza, akkor kiket szólít meg? Ugye a nép vezetőit, a papokat, ugye a lelkészeket, a vezetőket, és utána megszólít mindenkit, akik félitek az Urat. És hogy szólt ez a felhívás 9-10-11. Versben? Az Úrban bízzál, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. És utána ígéretet tesz, hogy akik az Úrban bíznak, azokat megáldja. Kicsinyeket, nagyokat, mindannyiukat. Szeretném megkérdezni tőletek, több mindent fogok a mai alkalommal kérdezni, hogy amikor azt mondja, hogy az Úrban bízzál, akkor szerintünk ez mit jelent? Igen, nem magadban. Ez majd még tovább fog menni, de nagyon érdekes ez a szó, mert ez a három szó, az Úrban bízzál, mert ezt úgy is lehet mondani, és úgy is lehet hangsúlyozni, hogy az Úrban bízzál. Tehát a bízáson van a hangsúly. De azon is lehet a hangsúly, hogy az Úrban bízzál. És itt jön, ugye, és én az utóbbival szeretnék foglalkozni, azzal a gondolattal, hogy az Úr felhív bennünket arra, a figyelmünket arra irányítja, hogy ő benne bízzunk. És akkor a következő kérdésem, ami tényleg csak egy ilyen költői kérdés, hogy ezt miért kell mondani az Isten népének? Hogy az Isten népe az Istenben bízon. Hát ezt kell külön hangsúlyozni? Nézzük meg, Izraelt, az egész népet megszólítja, Áronnak házát megszólítja, mindenkit, aki féli az Urat, az Úrban bízzál, az Úrban bízzál. Nézzük meg, hogy mi miben szoktunk bízni. Miért kell az igének ezt, és ez csak egy ige, tele van a Biblia ilyen igével, ami arra hint és arra hív fel bennünket, hogy az Úrba vessük a bizalmunkat, és ő benne bízunk. Miért kell az Istennek ezt külön hangsúlyozni? Miért mibe szoktuk a bizalmunkat helyezni? Ki kell, hogy mondjuk, hogy rengeteg mindenben tudunk mi bízni. Ugye, ahogy Zsuzsa említetted, ugye magunkban, ugye ez is egy óriási veszély, akkor ugye a tudásban, a képességben, az erőben, a pénzben, a bármiben, és van még egy óriási veszély, hogy az Úr helyett kiben bízunk? Egy másik emberben. Egy másik emberben. És hadd mondjam, én az egész délelőtt folyamán erről szeretnék szólni, erről a kérdésről szeretnék szólni, hogy mit jelent az Úrban bízni, mit jelent emberben bízni, miért veszélyes emberben bízni, milyen következményei vannak az emberben bízásnak, és ugyanakkor mit jelent, mint ahogy az előbb említettem, az Úrban bízni, mit jelent az ő vezetését elnyerni, hogy tudjuk elnyerni, és ennek milyen következményei vannak. Erről szeretnék a mai délelőtt folyamán szólni. Mindenek előtt szeretném, hogyha ezt most csak kívülről, mert nagyon jól ismerjük az igét. Szeretném, hogyha emlékeznénk Jeremiás könyve 17. fejezetének az 5-től 8-ig terjedő verseire, ami így kezdődik, hogy átkozott az, és hogy folytatja? Aki emberben bízik. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én az utóbbi években foglalkoztam ezzel az igével többször, És be kell, hogy valljam őszintén, hogy meg amikor készültem is ebből, úgy kicsit rugódott a lelkem. Nem igaz, hogy nagyon, csak úgy próbáltam volna egy kicsikét úgy finomítani ezt, mert azt mondja, hogy átkozott az, aki emberben bízik. Mi mire szoktuk azt mondani, hogy átkozott ebben a föld életben? Ez egy enyhe jelző, vagy egy nagyon erős jelző? Ugye, hogy nagyon erős, szóval az erős jelző között is a legerősebb átkozott. Szóval ez már valami olyan szörnyű, nem csak azt mondja, hogy elnye, meg hát ez nem jó, meg nem hasznos, meg rosszra vezet, hanem egyenesen azt mondja, hogy átkozott az, aki emberben bízik. És utána így folytatódik az ige, hogy aki emberbe, ugye testbe helyezi az ő erejét, és utána úgy folytatódik, hogy és az Úrtól pedig eltávozott a szíve. És akkor elkezdtem magamban itt tépelődni ezen, hogy de hát azért, ha valaki emberben bízik, de hát azért miért kell, hogy az Úrtól eltávozzon a szíve? Lehet, hogy a kettőben is lehet bízni. És nem, egyszerűen nem lehet. Nem lehet. Mert ha én emberbe helyezem a bizalmamat, akkor óhatatlanul, ha bevallom magamnak, ha nem, akkor az Isten a második, harmadik, negyedik, ki tudja, hanyadik helyre kerül az életemben, és az már nem az Istenben bízásnak az életformája, amit gyakorlok akkor, hogyha én emberben bízom. Nagyon nehéz ez a kérdés, nagyon nehéz, és a következő kérdésem úgy hangozna, hogy szerintetek mi hajlamosak vagyunk-e emberben bízni? Hajlamosak vagyunk, ez egy valóságos veszély, vagy hát csak egyeseket érintő veszély. Hadd mondjam, mindannyiunkat nagyon közelről érintő veszély az emberben bízásnak a kérdése, és éppen ezért szeretném, hogyha azt végig gondolnánk, hogy miért vagyunk mi emberek hajlamosak arra, hogy emberben bízzunk. Miért? Miért vagyunk arra hajlamosak, hogy mi emberben bízzunk? Miért veszély ez a mi számunkra? Tudom, megint nagyon fura kérdés, de mi a könnyebb? Emberben bízni, vagy Istenben bízni? Emberi vezetést követni, vagy isteni vezetést követni? Melyik a könnyebb? Emberi. És miért könnyebb az emberi vezetést követni? Látjuk? Igen, és még? Így van. És hadd mondjam, az a sok, tessék?
Gyerekkoromban megszoktuk.
Így van, az is. És azon kívül pedig, hadd mondjam, sokkal könnyebb, nem olyan strapás, már elnézést, hogy ezt mondom, mint az Isten vezetését elnyerni. Mert van egy problémám, oda megyek hozzád, megkérdezem, bízom benned, mondasz valamit, kész. De az Isten vezetését nem így lehet elnyerni. Azért meg kell küzdeni, hadd mondjam, az egy lelki tusa, lelki küzdelem. És mire vagyunk mi mindannyian hajlamosak emberek? Lelki kényelemre, lelki restségre. Jézus mit mond? Ó, ti balgatagok és restszívűek. Mi restek vagyunk, mi szeretjük könnyen, készen kapni a megoldásokat, de amikor valamiért meg kell küzdeni, valamiért kitartóan kell küzdeni, nem biztos, hogy fölvállaljuk a küzdelmet. Szeretjük az egyszerűbb utat választani. És éppen ezért az Úr látja ezt a készségünket, ezt a lelki restségünket, és ezért mondja, hogy vigyázz ember, mert veszélyeztet téged ez a csapda. Nehogy emberben bízzál, hanem csak is egyedül az Istenben az ő vezetését keresd és kérd. Itt szeretném leszögezni még az elején, hogy az egész délelőtti gondolatmenet, amiről majd szólni szeretnék, távolról nem azt próbálja elérni, hogy mi bizalmatlanok legyünk egymás iránt. Tehát nem az egymás iránti bizalmat szeretném én bárkiben is felébreszteni, hanem azt, hogy az Istenben bízunk egyedül, és ő lehet egyedül a mi vezetőnk. Tehát azt hiszem, hogy értjük, tehát ezt hadd ne mondjam még egyszer, mert nehogy aztán valaki azt gondolja, hogy akkor ettől kezdve a fogorvosomban sem bízhatok meg, mert emberben ne bízzak, mert én már múltkor egyszer kaptam egy ilyet, hogy akkor én nem bízhatok meg emberben. Persze, de majd látni fogjuk, hogy ez mit jelent, szóval, hogy milyen területen. Tehát még egyszer mondom, nem egy ilyen bizalmatlan, egy ilyen egész fura lelkületet szeretnék hangsúlyozni, hanem azt szeretném nagyon kidomborítani, hogy ember helyett egyedül az isteni vezetést keressük, az Istenben bízunk legelsősorban. Sok-sok idézetet fogok a mai alkalommal felolvasni, először a bizonyságtételek második kötetéből, a 130. oldalról a következőt olvasom. Figyeljük meg, micsoda hatalmas idézet, figyeljük! Nem lehet ürügyük sem a fiataloknak, sem az öregeknek arra, hogy másokra bízzák a lelki életüket. Olyan érdekesen kezdi, nem lehet ürügyük sem a fiataloknak, sem az öregeknek. Miért ezt a két korosztályt mondja? Egy fiatal mondhatná azt, hogy hát én még olyan tapasztalatlan vagyok ebben az életben. Hát Jeremiás is mit mondott, amikor az Úr elhívta? Uram, én még ifjú vagyok. Hát rám, tehát én. Nem mond, hogy ifjú vagy. Az öregek mire hajlamosak? Már gyenge vagyok, a fiatalabbak jobban átlátják ezeket a dolgokat. Mit mond? Nem lehet ürügyük sem a fiataloknak, sem az öregeknek arra, hogy másokra bízzák a lelki életüket. És itt idézi be az igét, hogy átkozott az, aki ugye emberben bízik. Most figyeljük, következő mondat. A keresztény életben és a keresztény hadviselésben, most jön egy szó, amit kérem, hogy tanuljunk meg, nemes önállóságra van szükség. Mit mond a bizonyságtétel? Nemes önállóságra van szükség. Nem függetlenedés lelkülete, értjük? Nemes önállóságra van szükség. Férfiak, nők, fiatalok. Isten erkölcsi bátorságot, töretlen céltudatosságot, határozottságot, lelki erőt, kitartást és önálló gondolkodást vár el tőletek. Most figyeljük a következőt. Amely nem egyszerűen átveszi a mások állításait, hanem maga néz utána, mielőtt elfogadna vagy elvetne valamit. Mely szemügyre veszi, mérlegeli a bizonyítékokat. De utána még mindig nincs vége, és utána nem azt mondja, hogy utána önmaga dönt, hanem, és imában az Úr elé viszi azokat. Tehát az embernek magának utána járni, végig gondolni, nem vakon elfogadni valamit. És amikor mindennek utána néztem, akkor az Isten elé vinni, és kérni az ő vezetését. Azt mondja, igen, így lehet a hívői életben, a keresztény hadviselésben előre haladni, és az Úrral járni. Szeretnék tovább menni, az emberben bízás veszélyének a gondolatát még jobban szeretném leszűkíteni, és az emberben bízás gondolatának a leszűkített vonatkozása az, hogy nem általában embereket követni, hanem kiket? Lelki vezetőket. Lelki vezetőket követni. A következő idézetet a bizonyságtételek 5. kötetének a 214. oldalról olvasom. Figyeljük meg, milyen megrázó idézet. A véges emberi bölcsesség nem érti meg, hogyha azokat veszik mintaképül, akik olyan sokszor nyitották meg előttük Isten szavának kincstárát, akkor biztos veszélybe sodorják lelküket. Jézus az egyetlen igaz mintakép. Mindenki kutassa térden állva a gyermek alázatos, befogadó szívével, de a maga szemével az írásokat, hogy megtudja, mit kíván az Úr. Akármilyen magasan állt is, és most figyeljük, akármilyen magasan állt is valamelyik lelkész Isten kegyelmében, ha később elhanyagolja az Istentől nyert világosság követését, ha nem akar kisgyermekként tanulni többé, akkor a sötétségbe és ördögi csapdákba téved, és másokat is oda vezet. Hadd kérdezzem meg egy lelki vezetőtől, aki olyan sokszor nyitotta meg az Isten kincstárát előttünk, ugye az igét előttünk, akitől olyan sokat nyertünk áldást, láttuk a komoly lelki életét. Miért nem lehet benne megbízni? Miért veszély? Miért csapda? Mit olvastunk? Mert ha egyszer is elhanyagolja az Isten keresését, akkor maga is az ördögi csalásokba téved, és másokat is odavezet. De a következő kérdésem, észreveszem én annazon a lelkészen, azon a lelki vezetőn, hogy most pillanatnyilag nincs az Isten lelke vezetése alatt? Nem vehetjük észre. Nem vehetjük észre. Ez olyan érdekes, egyszer egy zongora művész mondta a következőt. Nagyon érdekes volt. Azt mondja, hogy ha én egy napig nem gyakorlok a zongorán, az senki nem fogja rajtam észrevenni. Ugye, amikor én leülök zongorázni. Nem veszik. Ha utána folytat, hogyha két napig, akkor esetleg a professzorom meghallja, hogy nem gyakoroltam, és körülbelül egy hét után veszi észre a közönség az, hogy hát most kevesebbet gyakoroltam. Nagyon érdekes ez, nem? Először senki nem veszi észre. Tehát nem lehet rajta látni, hogy most reggel kereste a buzgón az Istent, az isteni vezetés alá helyezte magát, vagy milyen gondolatokkal van tele a szíve. Mi azt nem láthatjuk. És hogyha én a múltra hagyatkozom, hogy annyiszor Istentől jövő tanácsot kaptam tőle, és segített, és hogyha én azt mondom, hogy feltétlenül emberben bízom, mert olyan sok jó tapasztalatom volt vele, mit olvastunk? Akkor az az illető, ugye, ha éppen elengedi az Isten kezét egy pillanatra, már is olyan tanácsot ad, ami helytelen, az ördögi csalásokba téved, és másokat is oda vezet. Olyan kicsit erősnek tűnik, nem, ördögi csalásokba téved. Miért kell egyből ilyen kemény szavakat használni? Miért nem lehet azt mondani, hogy nem biztos, hogy jó tanácsot fog adni? Miért? Mert hadd kérdezzem, hányféle tanács van? Kettőféle. Vagy Istentől jövő, vagy ördögtől jövő. Nincs egy harmadik út. Óriási, óriási veszély, és óriási dolgok forognak itt kockán. Menjünk a következő kérdésre. Miért nagy veszély, és most ezt részletezzük, az embereknek a követése? Láttuk ugye, hogy ördögi csalásokba lehet tévedni. De nézzük meg, hogyan működik az emberek követése, és miért veszélyes ez, mi a következménye az ember részére, ha valaki más embert követ. Szeretnék a Hét Perál kötetből egy mondatot idézni, és nagyon elgondolkodtatott. Figyeljétek meg ezt a mondatot, és kíváncsi vagyok, hogy nektek erről mi jut eszetekbe. Ugye, aki embert követ, a következőt mondja, függő helyzetbe juttatja magát, tehát akik embereket követnek, függő helyzetbe juttatják magukat, és erkölcsi erő tekintetében ugyanolyan gyöngévé válnak, mint azok, akikbe bizalmukat vetették. Két dolgot mond. Az elsőt nézzük meg először közelebbről. Függő helyzetbe juttatja az ember magát. Szeretném tőletek megkérdezni, és ezt a fiatalok is bőven tudják ezt az élethelyzetet, voltunk-e már kirándulni? Voltunk-e úgy, hogy mentünk kirándulni, és vezetett bennünket egy túravezető, vagy legalábbis aki magát annak mondta, mentünk valaki után. És előfordult-e már olyan, hogy egyszer csak azt vettük észre, hogy már ő se tudja, hogy merre kell menni, mert eltévedt. Voltunk-e már ilyen helyzetben? Aztán majdnem mindannyian voltunk. Hadd kérdezzem meg, ha mentünk a vezető után a csoportban, figyeltük pontosan az elágazási pontokat, meg a viszony... Nem. Ő tudja, megy, ott van át, mentünk utána. És amikor már ott voltunk a sűrűben, már ki se tudunk találni, mert vissza se tudunk menni, mert elveszítettük a tájékozódási pontunkat. Tehát függő helyzetbe juttatjuk magunkat attól, akit követünk. Most az autósokhoz szeretnék szólni, én ezt gyakran átéltem, azért kérde, lehet, hogy ti nem annyira, de én átéltem. Most a GPS korában már könnyebb, de még a régebbi időben, ugye amikor egy városba beértünk, mondjuk nekem is volt egy-két ilyen szörnyű hely, ahol alig tudtam tájékozódni. És akkor kijöttek az ember elé egy pontra, és akkor autóval bevezettek a cikcakos utakon. Jaj, de jó, odaértünk. Még egyszer el tudnátok menni ugyanazon a cikcakos úton? Miért? Mert azt néztem a féklámpáját, meg ugye a kocsinak a hátsó részét, ugye, amelyik előttem ment, követtem el, ne tévedjek, ott vagyok. Még egyszer nem találnék el rajta. Tehát az ember elveszíti a tájékozódási pontokat akkor, hogyha egy másik emberben bízik, illetve csak azt tudja már akkor szem előtt tartani, hogyha látja, hogy már rossz irányba megyünk, de akkor is már csak követem, mert én már végképp nem találok, hát akkor mégis talán csak már valahogy visszatalál az igazi útra, és akkor őt követem. Függő helyzetbe juttatja az ember magát. Csak zárójelbe szeretném megjegyezni, ki az az egyedüli valaki, akitől függő helyzetbe kell, hogy hozzuk magunkat? Az Isten. Ő soha nem fog eltévedni. De akkor, ha én valakit követek, igazából követek, akkor függő helyzetbe hozom magam. Következő, amit olvastunk ebben a mondatban, erkölcsi erő tekintetében ugyanolyanná válunk, mint akit követünk. Gondoljunk bele abba, nem emelkedhetünk magasabb színvonalra annál, mint akit én követek. Ugye, megint egyértelmű, hogy ha az Istent követem, akkor a fejlődésnek a végtelen lehetőségei és távlatai vannak előttünk, egyébként pedig csak visszafejlődés, megtorpanás és lelki korcsosodás. De nézzünk meg egy másik szempontot is, hogy miért nem lehet emberi vezetőket követni. Azt szoktuk általában mondani, és idáig is most érzékeltettük azt, hogy ha az illető vezető elengedi az Isten kezét, akkor ördögi csalásokba téved, másokat is oda vezet, de most ne erről az oldalról közelítsünk. Szerintetek ki volt az Ószövetségben Izrael népének a legjobb lelki vezetője, a legkomolyabb, vagy a leg, mindegy, azt mondjuk a leg? Mózes. Hadd kérdezzem meg, hogy a nép amikor Mózest követte, mert egyértelmű volt ugye, hogy ő Mózest követte, volt-e ennek valami hátránya, volt-e ennek valami negatív következménye? Lázadoztak Mózes ellen, így van, ugye az ember hajlamos lázadozni a vezető ellen, de volt-e valami nagyon kézzel fogható, a Bibliában olvasható történet, aminek az volt a kiváltó oka egy tragédiának, hogy ők Mózest követték, és nem az Isten? Az aranyborjú. Miért állították fel az aranyborjút? Mit mondtak? Nem tudjuk, mint lőn annak a férfiúnak, Mózesnek a dolga, állítsuk fel a borjút, és menjünk vissza Egyiptomba. Mi történt? Az Úr elvette a legjobb vezetőt, tényleg a legjobb vezetőt. Elvette tőlük egy pillanatra, azaz 40 napra. Nem túl hosszú idő azért az, de elvette tőlük. Mi történt a néppel? Nyugodtan azt lehet mondani, hogy a talaj kicsúszott a lábuk alól, ahogy mondani szokták. Nem tudták, mit évők legyenek. Nem látták az emberi vezetőt, és ezért ez a tragédia következett be, amit nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de számomra az egyik legborzasztóbb ige a Bibliában, szóval olyan borzasztó még végig gondolni is, azt mondja, azt hiszem a 106. Zsoltár, hogy ugye az Isten népe felcserélte az ő dicsőségét ökörnek képével, amely füvet eszik. Nem? Szóval megfogalmazás is olyan, hogy az ember úgy beleborzad. Azt mondja, felcserélte az ő Istenének dicsőségét egy ökör képével, amely füvet eszik. Miért? Mert embert követett, Mózest követett, amikor kijött Egyiptomból, és végig Mózest követték, a látható vezetőt követték. Éppen ezért nagyon-nagyon komolyan mondja nekünk az Úr, hogy ne kövessünk embert, mert lehet, hogy a vezető vétetik el tőlünk, a legjobb vezető, aki mondjuk soha nem fog rosszat mondani, de elvétetik tőlünk, ad egy. Hát kettő pedig lehet, hogy mi kerülünk olyan helyzetbe, hogy nem tudunk tanácsot kérni, nem tudunk beszélni azzal az adott vezetővel, és már is ott vagyunk, hogy nem tudunk mihez fordulni, nem tanultuk meg az Istenben való bízást, és éppen ezért az ember ott áll teljesen kiszolgáltatottan. Egy idézetet szeretnék, egy egész rövid idézetet olvasni az Evangélium szolgái című könyvből, a 180-182. Oldal, attól függ, hogy milyen kiadás. Az emberi bölcsességben való bizakodás nem segíti elő a kegyelemben és Krisztus ismeretében való növekedést. Ha mi emberben bízunk, akkor nem segíti ez elő a kegyelemben és a Krisztus ismeretében, Isten ismeretében való növekedést. Azt mondja, azok, akik megtanulják, hogy személyesen járuljanak Istenhez segítségért és tanácsért, olyan leckét tanulnak meg, ami a legértékesebb lesz számukra. Ha úgy érzitek, hogy semmit nem tudtok, Jézusban megelégedtek, írja tovább, gyönyörű, de csak még egy mondatot hadd idézzek. Azt mondja, ha mi emberhez fordulunk, és embertől várunk segítséget, akkor milyen segítséget fogunk kapni? Emberi segítséget. Ha Istentől várom a segítséget, isteni vezetést, és isteni segítséget fogok kapni. Olyan érdekes, pont tegnap előtt olvastam, azt hiszem, az Ige hirdetések és beszédek című könyv második kötetéből egy idézetet, és ezt is most gyorsan elhoztam, mert annyira megtetszett ez a mondat. Újat nem mond ahhoz képest, amit most az előbb olvastunk, de olyan érdekesen fogalmaz, és olyan szemléletes. Ugye itt a gyerek és szülő kapcsolatáról van szó ebben a fejezetben, és azt írja, amint a tapasztalatlan gyerekek nem vethetik egymásba bizalmukat, hanem szüleikre kell támaszkodniuk, nekünk is úgy kell megtanulnunk, hogy ne függesszük tehetetlen lelkünket senki emberfiára, hanem abba kapaszkodjunk, aki hatalmas a megmentésre. Úgy elgondolkodtam tényleg ezen a képen, hogy mondjuk óvodás gyerekek bajba vannak, nehéz helyzetben, és egymást kérdezik, hogy mit csináljanak, ahelyett, hogy a szülőt kérdeznék meg, aki meg tudja mondani abban a helyzetben, hogy mit kell csinálni. Mi pontosan ilyenek vagyunk, amikor egymástól függünk, és egymást akarjuk követni, illetve valakit, embert akarunk követni a hitéletünk akármilyen területén. Ezek után térjünk rá arra a kérdésre, hogy látjuk, hogy embert nem, soha, semmilyen körülmények között, csak is az Istent, de nézzük meg azt, és itt jön szerintem az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy hogy tudjuk elnyerni az isteni vezetést. Mert ahogy az előbb azt elmondtam, és arról beszéltünk, az nem olyan egyszerű, hogy oda megyek, látom, megmondja, egy fél perc, és kész, tudom, hogy merre kell menni. Ez egy küzdelem. folyamat feltételei vannak annak, hogy elnyerhessem az isteni vezetést. És éppen ezért nézzük meg ezt 4 pontban, hogy milyen feltételeket látunk az igében, hogy én elnyerhessem az Istennek a személyes vezetését. Először Ezékiel könyvéhez lapozzunk, és itt van egy nagyon érdekes ige szakasz, ami engem már régóta foglalkoztatott, és sokszor visszatér a gondolatomba, amikor ilyen kérdésekről szó van. Ezékiel könyve 14. fejezetének a másodiktól hatodikig terjedő versei, de nem fogom végigolvasni, talán csak 2 verset olvasok, de otthon érdemes végigolvasni. Azt mondja az ige a következőt. És lőn az Úrnak beszéde hozzám mondván, embernek fia, ezek a férfiak fölvették bálványaikat szívükbe, és vétkeik botránkozását orcáik elé állították. Vajon engedjem én, hogy megkérdezzenek engem? Milyen érdekes ez az ige. Utána így folytatja, ezokáért szólj velük, és mondjad nékik, ezt mondja az Úristen, valaki az Izrael házából bálványait szívébe fölveszi, és vétkének botránkozását teszi orcája elé, és megy a prófétához, én az Úr felelek meg annak önmagam által, bálványainak sokasága miatt. Ugye az Ószövetségben ugye ez egy gyakorlat volt, hogy ment a nép a prófétát megkérdezni, hogy kérdezzék meg ugye az ő ügyükben az Urat. Most mi ugye közvetlenül az Úrhoz megyünk, és kérjük a tanácsot, de a feltétel, a körülmény ugyanaz. Mit jelent az, hogy valaki felveszi a bálványait az ő szívébe? Ez mit jelent? Az is benne van, de egyáltalán mit jelent az, hogy valaki a bálványait a szívébe felveszi? Nagyon egyszerű. Bűnöket melenget. Bűnöket melenget a szívében. Tehát az életében jó néhány bűn ott van. Na, de most nézzük tovább. És utána mit jelent az, hogy és a vétkeik botránkozását orcáik elé állították. Ez vajon mit jelenthet? Nem érdekes, ige? Vétkei botránkozását orcáik elé állították. Szerintetek vannak-e olyan bűneink, amikről nem is tudunk igazából, hogy bűn? Vannak. Vannak olyanok, amikről tudunk? Itt vannak ezek a bűnök. Vétkeik botránkozását az orcáik előállították. Tehát nyilvánvaló bűnök. Nem arról van szó, hogyha valakinek az életében van olyasmi, amit még föl se ismert, akkor az Úr meg se hallgathatja. Hanem ha tudva tudom azt, hogy ott vannak az én bűneim, ott vannak az én vétkeim, amiket az Isten nem hagy jóvá, amikkel vonatkozóan pontosan tudom az Isten véleményét, hogy mit kellene cselekednem, és mégis megyek az Istent valamilyen dologban megkérdezni, azt mondja, akkor az Úr fog annak az embernek megfelelni önmaga által. Miért? Mert az Úr nem hagy magából gúnytűzni. Mert hogyha mond nekem valamit, hogy tegyem, és én nem teszem, a vétkeim botránkozása ott van előttem, tudom, hogy mi lenne a jó, de nem azt teszem, de abban meg mégis akarom kérni az Úr véleményét. Így nem mehetek hozzá. Azt mondja, hogy vessem ki a szívemből a bűnt. Forduljak szembe a bűnnel. Még egyszer mondom, nem azt állítja elénk, hogy a tökéletes ember kérheti az Isten segítségét, hanem a bűnnel való szembefordulás, a bűnnel való szakítás. Nem azt jelenti, hogy nem fogunk még sokszor visszaesni a bűnbe, de ismeritek azt, hogy én őszintén bevallom és leteszem a bűnömet, nem akarok a bűn útján haladni. Ez az első és elengedhetetlen feltétele annak, hogy keressem az Istent, kereshessem az Istent, és tanácsot, vezetést kérhessek tőle bármilyen élethelyzetre vonatkozóan. Következő feltétel, és itt szeretnék megint olvasni egy hosszabb történetet. Nekem nem olyan túl régen jött a tekintetem elé ez a történet ebben a vonatkozásban, és annyira elgondolkodtatott, hogy itt hosszabban fogunk olvasni Jeremiás könyve 42. fejezetének a 2. terjedő versei a következőt mondják. Nagyon érdekes ez az ige szakasz, mert először röviden az előzményekről, amikor Nabukodonozor Izrael népét fogságra viszi, és utána Izrael földjén, ugye Jeruzsálemben, Júdában csak egész kevés ember marad meg. És ez a néhány ember, ez a kis kevés embercsoport Félt, hogy jön egy újabb hadjárat, és elviszik őket is, és ezért az a gondolat fogalmazódott meg bennük, hogy elmennek Egyiptomba, és ott kérnek majd segítséget a fáraó oltalmában, vagy biztonságban lesznek Babilon királya Nabukodonozorral szembe. És elmennek Jeremiás prófétához a nép küldöttei a következővel. Második verstől, és mondták Jeremiás prófétának, hallgasd meg alázatos kérésünket, és könyörögj érettünk az Úrnak, a te Istenednek, minden maradékért, mert kevesen maradtunk meg a sokaságból, mint a te szemeid jól látnak minket. És jelentse meg nékünk az Úr, a te Istened az utat, amelyen járjunk, és a dolgot, amit cselekedjünk. És mondta nékik Jeremiás próféta, meghallottam. Ímé, én könyörgök az Úrnak, a ti isteneteknek, a ti beszédeitek szerint, és mindazt, amit felel az Úr néktek, megjelentem néktek. El nem titkolok semmit tőletek. Ők pedig mondták Jeremiásnak, az Úr legyen ellenünk tökéletes és igaz tanúbizonyság, ha nem mind ama beszéd szerint cselekszünk, amelyel elküldt téged mi hozzánk az Úr, a te Istened. Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk az Úrra, a mi Istenünknek szavára, amelyet mi téged őhozzá küldünk, hogy jó dolgunk legyen nekünk, mert mi hallgatunk az Úrnak, a mi Istenünknek a szavára. Szeretném a következőt megkérdezni ebből az ige szakaszból, szerintetek a népnek milyen volt a kérése, amit megfogalmazott az Isten felé, azaz a prófétán keresztül, de milyen volt ez? Lelkületében, hozzáállásában. Őszintenek tűnő, szép, alázatos. Szóval ennél szebben nem lehet megfogalmazni. Az Úrnak a véleményére vagyunk kíváncsiak. És mit fogalmaznak meg? Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára. Mit jelent ez, hogy ha jó, ha rossz? Így van. Így van. Ha olyat mond, amit én nem szívesen tennék, ugye? De akkor is. Ha az Úrnak megismerem a szavát, akkor én azt fogom követni. Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk a mi Istenünknek a szavára. Gyönyörűen van megfogalmazva. Hetedik vers. Lőn pedig 10 nap múlva, hogy szólt az Úr Jeremiásnak. 11-12. vers. Ne féljetek a babiloni királytól, ugye jön az Istentől jövő üzenet, tehát ne féljetek a babiloni királytól, akitől most féltek, ne féljetek tőle, azt mondja az Úr, mert veletek vagyok, hogy megtartsalak és megszabadítsalak titeket az ő kezéből, és irgalmasságot cselekszem veletek, hogy irgalmas legyen hozzátok, és lakni hagyjon titeket a ti földeteken. Hadd kérdezzem meg, van ennél egyértelműbb üzenet? Annyira egyértelmű, ne féljetek, én veletek vagyok, megszabadítalak titeket, és nem fog titeket bántani, mert én veletek leszek, elfordítom az ő haragját, maradjatok itt a ti földeteken. Nem lehet ennél szebben és egyértelműbben fogalmazni. Otthon olvassuk el az egész fejezetet, a konklúziót még az utolsó verset, a 21. verset elolvasom. Mikor pedig, mondja Jeremiás próféta a népnek, mikor pedig ma megjelentem néktek, nem hallgattok az Úrnak, a ti isteneteknek szavára, és egyáltalán azokra, amelyekért engem ti hozzátok küldött. Mitől van ez? Mitől van ez? A nép elmondja ezt az alázatos kérést, ezt a gyönyörűen megfogalmazott kérést, és mégse azt teszik. Hogy lehetséges szerintetek ez? Nem egy egész különös helyzet? Szerintetek mi vagyunk-e így az életben? Vagyunk. Miért van az, hogy, és miért volt az, hogy a nép mégiscsak a saját maga útját választotta, és ment Egyiptomba az Úr egyértelmű kijelentése ellenére? Azért, mert nekik alázatos formában a szájukon ott volt ez a kérés, de a szívükben nem volt ott. A szívükben nem voltak készek engedelmeskedni az Istennek. A szívükben nem tudták ezt a gondolatot elengedni, hogy menni Egyiptomba, ott jó lesz, ott biztonságban lesz. Nem tudták elengedni. Csak a szájukkal. Szeretném megkérdezni, hogy voltunk-e már így az életben, hogy valamit kértünk az Istentől, és az ima végén azt mondtuk, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. De azért a szívünkben abszolút nem tudtuk elengedni. azért csak úgy legyen, ahogy én akarom. Ne úgy, ahogy, de azért olyan jó lenne, ha így lenne. Nem tudtunk elengedni dolgokat. A nép ugyanígy volt. Ugyanígy volt a nép ezzel. És hadd mondjam ki azt, hogy talán egy idézetet hadd mondjak kívülről. Az egyik kedvenc idézetem a következőképpen hangzik. Amikor mi a kéréseinket az Úr elé visszük, ne feledjük el az énünket a kereszt lábánál hagyni. Figyeljük ezt a mondatot? Amikor a kéréseinkkel az Isten elé megyünk, ne feledjük el a kereszt lábánál ott hagyni a mi énünket. Az Isten csak így fog tudni bennünket vezetni. Mondhatok a számmal hangzatos szavakat, hogy én őt akarom követni, de ha belülről nem tudom elengedni, nem tudom valóban teljesen rábízni a vezetést, ha rossz, akkor is. Ha úgy látom, hogy nem a kedvem szerint való, amit mutatott, akkor is nem tudom elengedni a dolgokat és rábízni. Akkor az isteni vezetést soha-soha el nem nyerhetem. Olyan érdekes, hogy nem tudom, hogy voltatok-e már így ebben az életben, akik autót vezettek, hogy időnként át kell ülni a másik ülésre. És nem tudom, hogy ti nyomtatok-e már gáz, meg fékpedált a másik helyet, amikor ő vezetett. Ugye az ember milyen gyakran hajlamos arra, hogy jaj, ne úgy, ugye most nem én vezetek, ő vezet, de azért én másképp csinálnám. És nekünk ezt kell megtanulnunk, ha én az Úrnak adom át a vezetést, akkor ne kapálózzak, ne próbáljak fék vagy gázpedált nyomni, hanem engedjem, hogy ő vezessen engem. Ha jó, ha rossz, engedjem. És bízzak meg az ő vezetésében. Nagyon érdekes, a következő feltételt szeretném elmondani, és ez nem is ilyen igazából feltétel, hanem egy lelki magatartás, amit az Isten vezetésének a keresése megkíván tőlünk. Nagyon érdekes. Habakuk prófétánál így olvassuk, azt mondja Habakuk próféta, az őrhelyemre állok és vigyázok, hogy meglássam, mit mond az én panaszom dolgában. Milyen érdekes ez a kijelentés, az őrhelyemre állok és vigyázok. Mit jelent ez, hogy az őrhelyemre állok és vigyázok? Hogy mit mond az én panaszom, vagy az én kérésem dolgában? Amikor nekem van egy problémám, az isteni vezetésre szorulok, akkor figyeljem ezek után, és őszintén az Isten elé vittem ugye az imában a kérésemet, figyeljem, hogy milyen formában fogja nekem a választ megadni. Éljek együtt az én kérésemmel, az imádságommal. Ne az, hogy egyszer kértem, utána elfelejtem, hanem az őrhelyemen éles szemmel figyeljem, hogy küld nekem az Úr választ és mennyei vezetést. Miért? Mert az Isten nem egyformán küldi a választ és a vezetést. Sokféle módon küldhet nekem útbaigazítást, tanácsot. Milyen módokat tud az Isten használni? Milyen módokat ismerünk? Külső körülmények, megváltoztat. Így van. Pontosan. A legkülönfélebb módokat tudja használni. És van még egy. Embereket fel tud használni. De ha figyeltetek, akkor most felszisztentek egy kicsit, mert hát idáig nem arról beszéltünk, hogy emberben nem lehet bízni. És most mégis azt mondjuk, hogy van úgy, hogy az Isten embereken keresztül vezet bennünket. Na akkor ez hogy van? Mitől nem embernek a követése, amikor mert Isten felhasznál embereket is másiknak a megsegítésére, vagy útbaigazítására? Felhasznál. Mitől nem emberben bízás, hogyha egy ember, vagy mikor emberben bízás, és mikor nem? Inkább így tenném fel a kérdést. Mikor nem emberben bízás?
Az olyankor emberben bízás, hogyha mindenben őt akarom követni, és rábízom a lelkiismeretemet, és nem figyelek tovább az Istenre. Nem figyelek tovább a jelzőtáblákra.
Nagyon fontos, ez is nagyon fontos, igen?
Akkor az Istenben bízás, hogy az Isten küldte el nekem, hogy
a így van, nagyon fontos, igen?
Hogyha az Isten küld embert, akkor magához hív. Tehát nem az ember, ez fontos a történetben, hanem oda visz az Isten.
Nagyon fontos. Csupa fontos dolog hangzott el, így van. És talán még egyetlen egy dolgot, a kiindulási pontot szeretném megemlíteni. Ha van egy problémám, és én az Istentől várom a megoldást, és hozzá könyörgök buzgón komolyan, akkor lehet, hogy embert használ fel. De ha én ezt a lépést kihagyom, értitek? Az Isten vezetésének a keresés egyből az emberben bízás. De ha én tőle várom a választ, és mégis embert használ fel, örömmel elfogadom. Készséggel elfogadom. Viszont nagyon érdekel, hogy voltatok-e már így az életben, én voltam mind a két szituáció már előfordult, hogy az ember valami problémában van, és megkérdez egy embert, akiről úgy gondolom, hogy esetleg tudna segíteni, és mond valamit, és a lelkem tiltakozik ellene, hogy nem. Én is sem tudom a megoldást, de ez nem. Ezt valahogy úgy érzem, hogy nem. Voltatok már így? Azt hiszem, mindannyian voltunk. És egy másik példa, voltatok már úgy az életben, hogy valamiben az Isten segítségét és vezetését keresem, és beszélgetek egy emberrel, és egyszer csak mond valamit, és úgy érzem, hogy Istenem, ez az. Lehet, hogy ő nem is tudja, hogy mit mondott azzal, amit mondott, de érzem, hogy igen, Istenem, és akkor az embernek a gondolatait segíti másik irányba terelni. Az Isten bárkit felhasználhat bármilyen körülmények között, hogy nekem üzenjen. Az Isten bárkin keresztül tud üzenni. Az időnk vészesen rohan, de egy dolgot hadd mondjak el, egy tapasztalatot hadd mondjak el, hogy az Isten embereken keresztül hogy tud bíztatást, bátorítást, vezetést, bármi, de embert, bárkit fel tud használni. Volt egy olyan eset az egyik gyülekezeti tagunkkal, elköltözött a gyülekezettől, messzebbre költözött, de állandóan problémás volt. Ott agyi problémák voltak, tehát olyan szóval, hogy kicsikét szóval problémás volt az illető, a drága kis aranyos testvérnünk, és küzdött sok mindennel. És hát állandóan, legalábbis olyan sokszor kellett menni, és az ügyeket kibogozni, és segíteni, és itt a probléma, és szóval nagyon összekuszált és bonyolult helyzet volt. És többször telefonált, és igen, és akkor utazni, és vidék, és mit tudom én. És egyik alkalommal nagyon-nagyon elcsüggett állapotban voltam, nagyon elcsüggett állapotban, és könyörögtem az Istenhez, hogy ez egy szombat este volt, hogy azt nem ismeritek azt, hogy Istenem, küldj valami jelet, hogy velem vagy, hogy segítesz. Hogy... Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elcsüggett állapotban voltam. Lefeküdtem aludni, másnap reggel délelőtt, vasárnap délelőtt csöng a telefon, és ez az illető telefonál. Köszönök neki, szervusz, mi a probléma, mondjad. Azt mondja, nincs semmi probléma, csak szeretnék egy igét megosztani veled, ami nekem olyan sokat jelent. Ma eleve így, Jobb könyve 22. fejezete, az az ige szakaszottal, ki is kerestem, bízzad azért magadat őreá, és légy békességben, ezekből jó származik tereád. Ha ti ismertétek volna ezt a helyzetet, nem gondoltátok volna, hogy ilyen előfordul, hogy ő engem fölhív azzal, hogy... ismerni kell a helyzetet, akkor tudnátok ti is úgy értékelni, még most is szinte bele libabőrösödök ebbe, hogy a Jóisten őt használta föl, abban az állapotban levő embert, hogy nekem üzenjen, légy békes, gondom van reád. Nem tudom elmondani nektek, hogy ez mit jelentett. Szóval értitek, az Isten embereket felhasznál bennünket egymásnak a segítésére, áldására. De mikor? Ha először őt tesszük a mi bizalmasunká, és az ő vezetését, az ő útbaigazítását, az ő tanácsát várjuk. De ezek után még van egy negyedik pont, amit szeretnék megemlíteni, az ő tanácsa vezetésének, a keresése és elnyerésének. Van még egy negyedik szabálya. Amikor történik valami, az Isten bezár egy utat, vagy nyit egy utat, vagy a gondolataimat ihleti, vagy embereken, vagy bármi történik, és valami kezd kikristályosodni bennem, akkor van-e még teendőm az isteni vezetés elnyerésével kapcsolatban, vagy pedig megnyugodhatok? Van még egy teendőnk. Így olvasom a 7 perá kötet 74. oldaláról. Bizalmatlanok lehetünk magunkkal, nehogy rosszul értelmezzük az Úr tanításait, de ezt is tegyük imánk tárgyává, és bízzunk benne, bízzunk a legvégsőkig, hogy lelke vezérelni fog, hogy jól értelmezzük terveit és gondviselése vezetését. Figyeljük! Amikor úgy érezzük, hogy választ kaptunk valamire az Istentől, akkor mit csináljunk? Vigyük ugyanezzel az alázattal az Isten elé, hogy Uram, én úgy értettem meg, hogy ez az én utam. De ha mégiscsak én belegondolom, mert hadd kérdezzem meg, tapasztaltátok ezt? Nem egyszer tapasztaltam a testvéreink körében. Valamilyen problémában vannak, az Úr elé viszik. Történik valami, és azt mondják, itt a jel, ez történt, ezt kell követnem. És kiderül, hogy nagy zsákutca volt, amerre elindultak. Miért? Mert az ember, amikor kér az Istentől valamit, nehezen engedjük el, és ott van bennünk azért, hogy mindenki is, ami abba az irányba mutat, esetleg úgy tűnik, akkor belekapaszkodunk, és emberileg úgy magyarázzuk. Éppen ezért, amikor úgy látjuk, hogy valamit az Isten mutat, ugyanazzal az alázattal vigyük az Isten elé, Uram, ez a te utad? Ha igen, erősítsél meg benne, ha nem, ne engedd, hogy vakvágányon induljak el. És ha ezt tesszük, az Isten egészen bizonyosan vezetni fog bennünket, és nem hagyja bennünket cserbe. Ezt nagyon gyorsan szeretném, ezt a következő pontot, már a befejezéshez nagyon közeledünk. Szeretném a következőt megkérdezni, hogy minek utána eléggé nehezen tanuljuk meg az Istenben bízásnak a leckéjét, az Isten hogy tud nekünk segíteni abban, hogy mi megtanuljuk igazából az ő benne való bízást, és ne emberben bízunk. Milyen eszközöket használ fel? Azaz, csalódásokat. A Nagyorvos lábnyomán című könyv 351. oldalon, most nem olvasom fel, de olvassátok el, a végtelen Isten az ő irgalmából megengedi azt, hogy emberekben csalódjunk, és miért? Hogy meglássuk, mennyire hiába való dolog emberben bízni, és emberben reménykedni. Szerintetek, amikor mi csalódunk emberben, akkor az jó nekünk, vagy rossz? A legnagyobb tragédiának éljük meg, nem? Valakiben bíztam, csalódok. Azt mondja, nem, ez nem tragédia. Az Isten megengedi azért, hogy megtanuljak egyes egyedül benne bízni. Mi a másik mód, ahogy megtanít bennünket, ha képtelenek vagyunk megtanulni ezt? Mi a másik mód? Megengedi, ezt a Kiben bízhatunk című könyvben olvassuk második kötetében, megengedi, hogy az ügyek annyira összekuszálódjanak, és annyira bonyolultak legyenek, hogy belássuk, hogy emberi segítség nincs. A legbölcsebb ember sem tud választ adni erre a kérdésre. Tehát az Isten olyan módokat használ föl, ami nekünk látszólag nem jó, ami nekünk látszólag nagyon rossz, de csak így tudjuk megtanulni, hogy emberben soha, hanem egyes egyedül ő benne. Miért? Mert olyan idő előtt állunk, az Isten arra akar bennünket felkészíteni. Mit mond az ige? Ha Noé, Dániel és Jób élnének, akkor a saját hitükkel, nem úgy a gyülekezetet, saját fiaikat és leányaikat nem tudnák megmenteni. Hát hadd kérdezzem, az Úr előre nem akar bennünket felkészíteni erre az időre, hogy már most megtanuljuk a benne bízásnak a leckéjét, hogy el ne tévedjünk. És van még egy dolog azért, hadd mondjam, ha mi most rossz vágányon indulunk el, és nem az ő tanácsa és vezetése szerint haladunk, nem biztos, hogy ki fogunk tudni kerülni a törből. Ezzel magamat is nem fenyegetni akarom, hogy úgy mondjam, de Sátán hihetetlenül leleményes abba, hogy az embert behálózza és tévútra vigye. Tehát, hogyha mi nem figyelünk, akkor Sátán áldozatává válhatunk mindannyian. Egyikünk sincs erről biztosítva. Nincs itt a papír a kezünkbe, hogy mi nem eshetünk a tévedés áldozatává. Tehát ennyire komolyan kell venni mindannyiunk hitéletében ezt az isteni tanácsot és felhívást, kimondott parancsot. Két kérdés utoljára, illetve gondolat. Az egyik az az, hogy honnan lehet azt felismerni, hogyha valaki Istent követ és nem embert követ. Mondjuk például azt gondoljuk el, hogy mondjuk van egy eldöntendő kérdés, ugye, amelyben két válasz lehetséges, vagy ezt választom, vagy ezt választom. Ezt az oldalt is emberek sokasága választja, ezt az oldalt is emberek sokasága választja. Honnan lehet valakiről megtudni, hogy nem embert követve hozta meg ezt a lépést, vagy azt a lépést? Most nem mondom, hogy melyik a rossz, melyik a jó, csak valamelyik lépést, nem embert, mondjuk a jó lépést, az igazából jó lépést, nem embert követve, hanem az Isten vezetését követve nyerte el. Hiszen nagyon sokan léptek abba az irányba. Honnan lehet ezt tudni? Van-e ennek bizonyítéka? És pedig? Így van, pontosan. Így olvasom. Így van. Mikor az emberek Istenben bíznak, akkor ez az Istenben bizakodás, figyeljük, a szelídségben, a sok imában, a szeretetben, mindenki iránti keresztény udvariasságban és valódi előzékenységben, azon kívül azáltal válik nyilvánvalóvá, hogy nagyon óvatosak lesznek állásfoglalásaikban, valamint lépéseikben. Ez a Kiben bízhatunk című könyv 3. kötet 919. oldala. Egyértelmű bizonyítéka az ember lelkülete, az ember magatartása, a szavai. De gondoljunk bele, nem is természetes ez? Ha én az Úrra szegezem a tekintetemet, vele társalgok, őtőle kérem a vezetést, akkor mi fog megvalósulni? Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén elváltozunk ugyanazon ábrázatra, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől, lelkületben, magatartásban lehet meglátni. Mondhat az ember bármit, szépeket, bármit, bölcst, gondolat, vezet, bármi. A lelkület mutatja meg azt, hogy valaki az Isten lelkének a vezetése alatt van, vagy pedig nem. És az utolsó, befejező gondolat, mert azért gondoljunk bele, hogy az alapigénk hogy szólt. Ugye, Izrael háza, Áronnak háza, ti, akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok. Azt mondja, az ilyeneknek segítsége és pajzsa ő, és megáldja Izraelt, Áron házát, akik félik az Urat, kicsinyeket és nagyokat. Erről szeretnék befejezésül négy igét csak megemlíteni, hogy az Isten milyen ígéreteket ad nekünk az ő védelméről és vezetéséről. Az első, amit szeretnék megemlíteni, az a 32. Zsoltár 8. verse. Olyan szép ez a Biblia vers. Mit mond? Csak a vége. Szemeimmel tanácsollak téged. Szemeimmel. Ez olyan érdekes. Szülők. Hát, ha valaki, akkor ezt igazából tudjátok, de olyan érdekes ezt elfigyelni. Mondjuk családokat látok, ahol gyerekek vannak. A gyerek csinál valamit, a szülő nem szól semmi, csak ahogy oda néz, vagy egy pillantás, a gyerek egyből tudja, hogy mi, hogy most rosszat tett, nem jól tett. Lehet, hogy az a másiknak nem is mond sokat az a pillantás, de az a gyerek pontosan tudja, hogy. Az Úr azt mondja, így fog a szemeivel tanácsolni bennünket, úgy fog a lelkiismeretünkön keresztül, és minden módon vezetni, hogy tudni fogjuk, hogy ha egy lépést teszünk azzal, júj, ez nem jó, mert ez az Istennek most nem tetszik. Szemeivel fog bennünket tanácsolni. Van egy másik ige is, amit nagyon-nagyon szeretek, és figyeljük meg, milyen szépen mondja. Azt mondja az Ézsaiás könyve 30. fejezet 21. verse, füleid meghallják a kiáltó szót, ez az út, ezen járjatok. Hadd kérdezem, van ennél konkrétabb ígéret? Azt mondja, füleid meghallják a kiáltó szót, nem a suttogó, bizonytalan, elmosódó szavakat, amit így is lehet érteni, vagy úgy is lehet érteni. Azt mondja, az Úr olyan konkrét vezetést tud az embernek adni, hogy a füleid meghallják a kiáltó szót mögötted. Ez az út, ezen járjatok, ha jobbra vagy ha balra elhajolnátok. Ez az út. Következő. Azt mondja, hogy a 139. Zsoltár 5. versében, meg a 121. Zsoltár is ezt mondja, hogy elől és hátul körülveszel engem, és azt mondja, hogy az Úr a te őriződ és árnyékod. Tehát azt mondja, elől, hátul körülveszel, fölöttem tartod a te kezedet. Tehát egy teljes, hogy úgy mondjam, bezártság, ami nem egy rabságot jelent, hanem egy teljes, minden oldalról való védelem, elől, hátul, teljes védelem. És így fogalmazza meg a 121. Zsoltár, hogy árnyékként van ott az Úr veled. Gyerekek, azt hiszem, hogy mindannyian játszottunk már ilyet, amikor gyerekek voltunk, amikor felfedeztük az árnyékot, hogy próbáltuk átugrani az árnyékot. Ugye mindenki játszott ilyen gyerekkorában. De állítom, hogy még soha senkinek ilyen nem sikerült. És azt mondja, hogy az Úr árnyékként van ott, amellett az ember mellett, aki így, ilyen módon beléveti a bizalmát. És az utolsó hatalmas nagy ígéret, egy bibliavers, ami nekem az utóbbi időben vált ígéretté, korábban egy felszólítás volt nekem, és az utóbbi időben hatalmas ígéretté vált. Hogy fejeződik be Jézusnak és Péternek a párbeszéde? János evangéliuma végén. Hogy fejeződik be? Mi az utolsó gondolat, amit Jézus elmond Péternek? Te kövess engem. Így zárul le, kétszer mondja ebben a párbeszédben, te kövess engem. Bevallom nektek egész őszintén, hogy én az elmúlt évtizedekben is végig ezt egy csodálatos felhívásnak, de egy felhívásnak tekintettem. És rájöttem arra, hogy ez egy ígéret. Mitől ígéret ez? Így van, követhetővé teszi önmagát. Kit lehet követni? Aki előttem megy, aki korlátlanul előttem, azt tudom, azt mondja, kövess engem, azt mondja, hogy ő ott megy elől, ott lesz velem, nekem csak az a dolgom, hogy kövessem. Itt olyan ritkán vagyok köztetek, hogy lehet, hogy ezt még nem mondtam el, ha elmondtam, nézzétek el, nekem egy gyerekkori élmény, hogy apukám egy nagyobb darab ember volt, legalábbis nekem gyerek fejjel, és jó nagy lába volt, és amikor mentünk ilyen gazos területeken kirándulni, vagy bárhol, nekem a gaz körülbelül combig ért, és nagyon nem szerettem, hát apunak ugye persze, hogy nem, és mindig azt csinálta, hogy ment elől, lépett a jó nagy lábával, és akkor letaposta azt a gazt, a fűcsomókat, és annyira könnyű volt, és csak mindig csak azt kellett nézni, hogy az ő lábnyomába lehetett menni. És nekem erről ez jut eszembe. Kövess engem! Én megyek elől, a nehézségekkel én birkózom meg, nem neked kell magadért, nem. Én megyek elől, neked egy dolgod van, a lábnyomomba járjál, kövessél engem, és akkor biztos, hogy célba fogsz érkezni. Hadd kérdezem, ígéret? Ígéret ez? Milyen ígéret, hogy soha nem kell, hogy ott álljak egyedül, hogy Istenem, hova? Hanem ott van mindig az a valaki előttem, aki nem fog tévedni, nem fog a szakadék felé vezetni, hanem a biztos örökségem az örök élet felé fog vezetni, a legnagyobb veszélyeken keresztül is. És befejezésül a Nagyorvos lábnyomán című könyv 173. oldalának az idézetét szeretném olvasni. Akik Isten vezetésére bízzák és szolgálatára szentelik életüket, sohasem kerülhetnek olyan helyzetbe, ami Isten gondviselésén kívül esik. Bármilyen legyen a helyzetünk, ha Isten igéjének cselekvői vagyunk, van vezetőnk, aki igazgatja utunkat, bármilyen bonyolult is a problémánk, biztos tanácsadónk van, bármi a bánatunk, veszteségünk, vagy bármilyen elhagyatottak is vagyunk, együttérző barátunk van, aki képes bennünket a célig elvezetni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy tanuljuk meg az Istenben való bízást. Legyen ez a gondolat, ez az isteni felhívás az igében egész életünknek a vezérfonala, hogy Izrael háza, te az Úrban bízzál, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Áronnak háza, te az Úrban bízzál, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Ti, akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. És ő megáldja az Izrael házát, megáldja Áronnak házát, megáldja mindazokat, akik félik az Urat, kicsinyeket és a nagyokat. És én ezt az isteni áldást, vezetést, békességet kívánom mindannyiunknak. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk! Hadd köszönjük meg neked azt, hogy te olyan végtelen szeretettel vagy irántunk, és olyan gondoskodó szeretettel ölelsz bennünket körül, hogy a mi életünkben semmi olyasmi nem történhet, ami a te figyelmeden kívül esne. Köszönjük Istenünk, hogy te mindenről tudsz a mi életünkben, és te biztos vezetőnk és tanácsadónk akarsz lenni. Köszönjük Istenünk, hogy azt akarod, hogy mi ebben a bizonytalan és annyira veszélyes és annyira bűnök által megterhelt világban, amely tele van ezernyi csapdával, köszönjük, hogy te azt akarod, hogy mi biztonságban és teljes lelki békében tudjunk élni. Urunk, te látod, hogy ez emberileg lehetetlen, de köszönjük neked, Istenünk, hogy te megadod ennek a lehetőségét, és te erre akarsz bennünket felhívni, hogy mi téged válasszunk egyedüli tanácsadónknak, téged kövessünk minden élethelyzetben, és köszönjük neked az ígéretet, hogy te biztosan fogod vezetni a mi életünket. Urunk, köszönjük, hogy te soha meg nem változol, a te szereteted, a te szavad, a te ígéreteid igenek és ámenek, és köszönjük, hogy ezzel a szeretettel és hűséggel akarsz egyénenként bennünket vezetni, és Istenünk, azt is köszönjük neked, hogy a te ígédben kijelented azt, hogy mi akkor lehetünk igazából egyek, hogyha te benned vagyunk egyek, hogyha mindannyian a te vezetésedet akarjuk elnyerni. És Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy ez legyen a legfontosabb az életünkben. Szabadítsa meg bennünket a lelkirestségtől, szabadítsa meg bennünket a vonakodástól, hogy küzdelmet folytassunk, lelki küzdelmet azért, hogy elnyerjük a te tanácsodat, a te vezetésedet. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy téged tudjunk keresni buzgón, és segíts Istenünk a mi bálványainkat, a mi szívünkből letenni, és adjad Istenünk, hogy te lehessél az első helyen a mi életünkben, hogy igazából vezethessél bennünket, és te lehessél az első és a legfontosabb helyen a mi életünkben, hogy meg tudjuk valósítani a te kegyelmedből a legnagyobb parancsolatot, hogy téged szeretünk tiszta szívünkből, teljes elménkből és lelkünkből. Urunk, kérünk, könyörüljél rajtunk a mi egyéni életünkben, de a mi közösségi életünkben is, és így vezessél bennünket, Urunk, kérünk a te kegyelmedből. Amen.